érzékelik azt, hogy igazából a méhecskék meg mélegelő kell, a bogaraknál a bogárhoz, rovarhotel kell, mert ha magát a beporzást is megakadályozzuk, leblokkolódik, akkor a cseresznyét sem fogja tudni megenni még májusban sem. Ez a fajta felelősség talán, hogyha folyamatosan szóba kerül, akkor eljut hozzájuk, remélem.
Hát, hogyha beszélünk róla. És az helyzet, hogy összekapcsolható dolgokat. Máig az időjáráshoz kapcsolódik maga, múltkor a faültetésről beszéltünk, hogy a fák milyen módon hatnak vissza az időjárásra. Önmagában a fa milyen módon, hogy is mondjam, tisztítja a levegőt, és mennyire a hőmérsékletben is belejátszik például. Ha sok fa van, ott kevésbé vadul el a forróság például, ugye, amennyire lehet. Ezek például magától értető evidenciák, de még azért nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan nem érzékelik, hogy a fák jelenlétében az időjárás sokkal, hogy is mondjam, elviselhetőbb.
Fontos, ugye pont múltkor beszéltünk arra, hogy egy darab egészséges, fiatalabb, de már nagyobb fa, az ugye kettő embernek a szén-dioxid pluszt kibocsátását, tehát a szén-dioxid kibocsátás kettő emberre tisztítja a levegőt, nem tudom, most ezt jól mondtam el, de kettő ember számára biztosítja a egyetlen egy fa. Azt, hogy a széndioxidmentesetté váljanak a környezet, amiben ő jelen van. Tehát ha így tudunk kalkulálni, akkor talán tényleg hálásabbak leszünk a fáknak, mert csak azért is, mert ez érzékelhető. Tehát egy autóban egy légkondi nem tud olyan húst csinálni, mint egy vízparton, egy egészséges vízparton, egy valódi hűvös fa. Ha ezt megtanítjuk újra, hogy ez meg jó érzés, és jobb, mint a dugóban, kánikulában elni, akkor talán könnyebb lesz az. Meg ha lesznek, tehát milyen tűzésen megfritó plakátok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtál. Ezek nagyon fontosak, és szerintem folytatjuk is ilyen szempontból. Keresünk megint egy kis aktuális témát, de most már ez csak a választások után lesz. Úgyhogy vigyázz magadra, mindenféle jót kívánok neked, és köszönöm szépen a beszélgetést. Jó?
Én is köszönöm szépen, András, és jó munkát nektek.
Köszönöm.
Perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Április 2-én, azaz holnap után csütörtöktől indul a 2026 éves tavaszi szünet, amely április 12-i vasárnapig tart, 11 napig nincs iskola. Ez igazi mini Kánaán a gyerekeknek, de kihívás a szülőknek is. 5 teljes munkanapot érint, így kulcsfontosságú a felügyelet és a szórakoztatás megszervezése. Idén a tavaszi táborkínálat bővült, de a helyek gyorsan folynak, és a telefonban itt van Tóth Béla, ügyvezető a táborfigyelő.hu-tól. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, és kedves rádió hallgatókat is szeretettel köszöntöm.
Hozzon bennünket információs helyzetbe, szerintem vannak szülők, akik ezt a dolgot leginkább táborokkal oldanák meg, és ugye azért a tavaszi táborok egyébként hihetetlen érdekesek tudnak lenni, és jól szervesíthetők az iskola előtte és mögötte lévő kötelezettségeihez. De milyenek ezek a kínálatok, és egyáltalán hogyan lehet őket igénybe venni?
Igen, ugye a tavaszi szünet az első nagyobb iskolamentes időszak az évben, és ilyenkor egy kicsi ízelítőt kapunk arra, hogy milyen is lesz a nyár. Ugye ezen a héten egy darab munkanapot érintett a csütörtöki nap, mert ugye nagy pénteken munkaszünet van, illetve a jövő héten még hétfőn, húsvét hétfő miatt pihenhetnek a családok, de kettő péntekig ugye van 4 darab munkanapunk, amikor már meg kell tudni oldani a gyerekek felügyeletét, és ahogy említette is, ugye 11 napig nem mennek iskolába a gyerekek, és erre az időszakra már a táboroztatók nem csak napközis, hanem akár ott alvós táborokat is szerveznek, hogy azon szülők, akik nehezen tudják megoldani a gyerekek felügyeletét, vagy éppen ezt élménydúsan szeretnék megoldani a csemeték részére, azok tudjanak választani a tavaszi táborok közül. Nyilván az ilyen programokból jóval kevesebb van azért, mint a nyári programokból, pont azért, mert sokkal rövidebb, ugye a nyári időszak, az 10 hetes lesz a nyári szünet, úgyhogy ott azért jobban föl kell kötnünk a nadrágot azért, hogy meg tudjuk oldani a gyerekek felügyeletét, de így a tavaszi szünetben viszonylag könnyen megoldható. És pont azért, mert vannak ilyen táborok, elég széles a tematika vagy téma is, ami foglalható. Van horgásztáborunk a tavaszi szünetben, kaland és íjásztáborunk is, de judo és akrobatikus sporttáborunk is ugyanúgy elérhető, ahogy például rajzfilmkészítő táborunk is van, vagy éppen angol-magyar kétanyelvű élménytáborban is tavaszi szünetelhetnek a gyerekek. És akkor még nem a teljes kínálatot soroltam, már csak egy kis ízelítőt adok a kedves rádió hallgató szülőknek, illetve önnek. Úgyhogy van miből választani, de azt látni kell, hogy pont azért, mert nem annyira széles a kínálat, azért a helyek gyorsan fogynak, úgyhogy akinek van még olyan terve, hogy foglalna a tavaszi szünetre is tábor gyermekének, annak én azt javaslom, hogy ha a jövő hétre szeretnénk, akkor ugye egy-két napon belül ezt meg kéne tenni.
Így van, de azért azt is kell tudni, és azért fontos, hogy magával beszélek, mert ebben tud segíteni, hogy mik itt az érték-ár viszonyok. Tehát tulajdonképpen az igazából, mert nem sokan tudják, hogy például mikor sok és mikor kevés, önmagában minden kiadás sok, úgyhogy ezért az érdekes lenne tudni, hogy nagyjából ezek a táborok milyen árviszonyok mellett vehetők igénybe.
Abszolút fontos ez a kérdéskör, már csak azért is, mert ugye nagyon nehezen összehasonlítható sok esetben két tábornak az ára. Egyrészt azért, mert nem mindegy, hogy milyen ellátást kapnak a gyerekek. Például mondjuk vannak olyan napközis táborok, ahol 10 óraival kezdődik az ellátás, 10 órai ebéd és uzsonna például, de van olyan napközis tábor, ahol reggeli is benne van ebben az étkezésben, és ott már korán reggel várják a gyerekeket. Ezt már nem könnyű összehasonlítani, és hát természetesen a téma az nagyon nagy mértékben különböző, nem mindegy, hogy egy judo tábort kell kifizetnünk, vagy éppen egy angol-magyar kétanyelvű élménytábort, vagy egy íjásztábort. Szóval teljesen más bekerülési költségekkel kell a táboroztatóknak szembesülni, aminek a díját nyilván a kedves szülőknek kell kifizetni, de hogy mondjak számokat is, ugye országos a kínálat, de nagyon széles skálán mozognak ezek az árak. A napi díja a tavaszi táboroknak 6000 forinttól kezdődik, és nagyjából 20000 forintig is el tud menni. Úgyhogy egy ott alvós táborért olyan 80-90000 forintot is elkérhetnek egy hétre a jövő hét vonatkozásában a táboroztatók. És még egyszer, ez ugye elsősorban a program jellegétől függ, hogy milyen tábort választunk, és nyilván a kedvező áru táboroknak a turnusai azok rendkívül gyorsan betelnek, ez a turnusa, mert itt ugye egy turnus van, úgyhogy
megyünk. De ahol tájékozódni lehet, az a táborfigyelő.hu, ugye önök azért összegyűjtötték ezeket a lehetőségeket, és ott maguknál hozzáférhető. Nem tudom, jól mondja, a táborfigyelő.hu-ban ezeket simán meg lehet találni.
Így van, pontosan nálunk mi ugye ezeket a táborokat, amiket megjelenítünk, akár tavaszi, akár nyári táborok, ezeket egyesével ellenőrizzük, hogy jogilag rendezett hátterű legyen, azaz megbízható tábor legyen, és a programjukra is ránézünk, hogy rendben van, és se nem túl pörgős, se nem túl az az adott program, és hát most azt kell mondjam, hogy tavaszi táborokból is bőven van kínálat, és most már ott tartunk, hogy közel 600 táborturnus közül választhatnak a nyári időszakra is a szülők, és jellemzően a tavaszi szünet végéig előfogási kedvezményeket is tudnak a nyári időszakra is választani, úgyhogy én azt javaslom a kedves szülőknek, hogy ha fölmennek a táborfigyelő.hu-ra, akkor ott érdemes tavaszi tábort választani, és már bele-bele nézni a nyári táborokba is, mert most akár még egyszer 5-10-15%-os árkedvezményt tudunk foganatosítani, ami azt jelenti, hogy mondjuk két gyermek esetén egy harmadik tábor gyakorlatilag ingyen van, amit meg tudunk spórolni azáltal, hogy időben kapcsolunk, úgyhogy erre hívnám fel nagyon a szülők figyelmét. Máshol is nyugodtan kereshetnek a szülők, nem muszáj a tábor figyelni. Viszont azt kérem, hogy akkor nagyon alaposan nézzünk utána az adott táboroztatónak, hogy jogilag rendezett legyen, számlát kapjunk, hogy megvan a megfelelő múltja, megvan a megfelelő képzettsége a személyzetnek, és így tovább. Ez egy kicsit bonyolult munka, de gyerekünkért meg kell tenni. Mi annyiban segítünk a kedves szülőknek, hogy ezt a fajta feladatot vagy macerás munkát, ezt mi elvégezzük a szülők helyett, és nálunk ugye a leírással, képekkel és egyből helyben online jelentkezésre is tudnak jelentkezni.
Mennyire egyenletes a kínálat például a korosztályokat tekintve itt, és hány éves kortól érdekes például a táborokba gondolkodni a szülőknek, mert sok tanár szülő például ebben is bizonytalan, hogy egy 10 éves gyerekét elengedheti a táborba, vagy nem. És hát ilyen kérdések miatt érdekes ezt a kérdést, magának is föltenni ezt a kérdést.
Alapvetően azzal kell számolni, hogy a gyerekeket 6 éves kortól már szinte minden táborban fogadnak, és jellemzően 18 éves kor a felső korhatár. Ugye ezeket hívjuk gyerektáboroknak. Van olyan tábor, ahol felnőttek is várnak, mondjuk lovastáborok, vagy éppen sporttáborok egyes ágai, akár ilyen kikapcsolós jógatáborokba, például hölgyek rendkívül gyakran jelentkeznek. Amit látni kell a korosztály tekintetében, hogy igazából az, hogy fiatalon küldjük-e táborba a gyermeket, mondjuk egy 6 éves gyereket, az nem kell, hogy kérdés legyen, mert ahol fogadnak ilyen gyereket, ott fel vannak készülve a korosztályi sajátosságoknak megfelelő ellátásra, programokra és így tovább. Az érdemi kérdés igazából én azt gondolom, hogy ott dől el, hogy mikor választunk napközis tábort, és mikortól választunk ott alvós tábort. Ugye, amikor nem otthon alszik a gyermek, hanem az adott táborba, és akkor mondjuk 5-7 nap múlva megyünk érte. Itt van az, ahol ugye megvan egy ott alvós tábor esetében ugyanúgy egy korosztályi besorolás, hogy mondjuk 10 éves kortól várják a gyerekeket. Ez egy előzetes iránytű lehet a szülőnek. Viszont én annyit javaslok, hogy ha lehet, akkor ne ez alapján, vagy ne csak ez alapján döntsünk, hanem a gyermek érettsége alapján, és ebben legyünk objektívek. Ez azt jelenti, hogy ha a gyermekünk felkészült, azaz fel tud öltözni reggel egyedül, el tud este egyedül anya vagy apa nélkül aludni, és így tovább, akkor onnantól kezdve, és szeretne menni a táborba, szóval nem mi szeretnénk, hanem ő szeretne, akkor onnantól kezdve elengedhető. Viszont ami fontos, hogyha elengedjük egy ott alvós táborba, akkor szó szerint engedjük is el. Ez azt jelenti, hogy hiába van bennünk esetleg egy szülői félsz, én féltős apuka vagyok, úgyhogy én ezt bátran mondhatom a magam példájából, nem szabad mutatni a gyermeknek, hogy aggódunk azért, hogy jól fogja elérezni magát, és minden rendben lesz, hanem bíztatni kell, mert hogyha mi tartunk a tábortól, akkor a gyerek ezt megérzi, és ő is tartani fog tőle, szóval legyünk bárcsak, nagyon jól fogja érezni magát, és nagyon vigyázni fognak rá az adott táborban.
De akkor azt úgy is kell csinálni a szülőknek, hogy engedni, nem leselkedni, mert egy csomó szülő ilyenkor, mikor az azt mondja, hogy nem, magadra hagyd a kisfiam, azért leselkedik, sőt, igazából próbál el ilyenfajta feltételeket szeretni, csak hogy csak magát erősítem, hogy igen, bízni kell ilyenkor a táborokba. De...
És a digitális pórázt engedjük el, hogyha már itt tartunk, mert ez az még gyakoribb mostanában. Vagyis, hogyha elment a táborba a gyermek, legyen ez napközis, vagy ott alvós, igazából mindegy. És ott lehet nála a telefon, mert a táboroztató engedi. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy olyan program van, hogy a gyereknek eszébe se jut az, hogy a telefonhoz nyúljon, mert a programon akar részt venni, annyira jól érzi magát. De, hogyha édesanyja, édesapa minden órában ráír, hogy na, jól érzed magad a táborba, kincsem. Tudom, hogy jó a szándék, és jó az indítatás, de ezzel minden egyes alkalommal egyrészt a telefonjához nyúl a gyerek, amit utána azért kell erő, hogy eltegyen. Másrészt pedig ugye kizökkentjük a tábori programból a gyereket, és lemarad egy-egy viccről, egy-egy játékról, egy-egy poénról, ami mondjuk így kísérheti az egész tábori időszakot. Nem akarjuk ezt, szóval, hogyha engedjük táborozni, akkor engedjük is el. Természetesen lehet a gyermekkel naponta vagy két naponta este beszélni egy ott alvós tábor esetében, hogy hogy érzed magad. De hogyha egy ilyen beszélgetésnél mondjuk 3 másodperc után ránk teszi a telefont a gyerek, mert neki sürgős játszani valója vagy, akkor mi legyünk nagyon boldogok, mert az alkentén nagyon jól érzi magát.
Így van, de hát ez egy igazi családi nevelési kérdés, és sok helyen egyébként ez nehezen kezelhető, és az az igazság, hogy azon is múlik, hogy mennyire készítik elő az önállóságát a gyerekenek például, már igazán korai időszakban is. Mindenesetre azt tudom, ezek a táborok jó lehetőség arra, hogy ki lehessen próbálni a saját magát minden gyereknek, és igazából ebben a mostani beszélgetésben igazából az ott alvós táborokban tudnék gondolkodni. Vannak azért bejáró táborok és ilyen napközis tábori jellegűek is ebben a 5 napban? 4 napban?
Igen, abszolút. A tavaszi szünetben még inkább jellemzőek a napközis táborok, mert ugye az egy hét esetében az idősebb mondjuk iskolás gyerekeknél, ott azért nem probléma, hogyha azt mondjuk, hogy 3-4 napot esetleg otthon van a gyermek, amíg mi dolgozunk, de mondjuk a 6 és 10 év közötti korosztály részére, szóval a kisebbek részére, ott valamilyen felügyeletre mindenképpen szükség van, szóval őket nem lehet azért 8-10 órára otthon hagyni egyedül. Úgyhogy a tavaszi táborok esetében a kínálat nagyobbik fele, ilyen 60-65% a napközis tábor, azaz van miből választani. A nyári időszakban van az, hogy nagyjából fele-fele a kínálat, szóval hogy ott alvos táborokban is várják a gyerekeket, akár kisebbeket, akár nagyobbak.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát hagyja ajánlom a hallgatóknak, hogy még vannak pár napjuk. Gyorsan a táborfigyelő.hu-t nézzék meg, és ott azonnal találhatnak is táborok között olyanokat is, ami nekik is kedvező. Esetleg bizonytalanak a táborokban, nem tudom, műtézik még a táborminősítő.hu, ugye van egy ilyen programjuk is.
Tehát létezik, és tudnak a táborfigyelőn is minősített táborokra szűrni, és érdemes.
És akkor meg lehet nézni, hogy ezek igazából kifogástalan táborok, legalábbis közegészségügyi szempontból, szakmai szempontból, és akár élményeket illetően is, tehát érdemes ezt választani. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát szerintem vissza fogunk térni még, mert a táborok mostantól kezdve ebben az évben is adnak egymásnak, mit mondanunk, fogunk tudni egymásról beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, örömmel állok rendelkezésükre.
Viszont hallásra.
Örkény Színház Élőírók Társasága című sorozatában Hanvai Kornél írását Mácsai Pál olvassa fel.
Paganini koncert 4. percében a hegedű szóló 5. ütemének egyvonalas gisz hangjánál a szólista húrja elpattant. Megálltak. A közönség tapsal jutalmazta, hogy az első hegedűs felállt és átnyújtotta a hegedűjét a szólistának, a szólista mély főhajtással mosolyogva köszönte meg. Várt még egy kicsit, amíg az első hegedűs átveszi a hegedűt a szomszédjától, azután a többiek a magukét pultról pultra előreadják, majd attól a gisszhangtól folytatta, ahol abba hagyta. A közönség a benfentesség mámorával figyelt tovább. A hegedűsök utolsó pultjában Truffaldino Battocchio hangszer nélkül maradt. Nem tudta, levegye-e a szemüvegét, becsukja-e a kottát. Nem tudta, merre nézzen. Nem tudta, hallatszik-e, hogy ő nem játszik. Nem tudta, van-e valaki a nézőtérről, aki őt nézi most, hogy nem játszik? Hogy nem játszik? Hirtelen azt sem tudta, hogy a saját hangszere kihez került végül. Szégyelte magát. Azért is szégyelte magát, mert érezte, hogy elönti a gyűlölet.
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kénemelt vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, gondos szívek, majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer. Elképzett hajnalból valódi reggel.
Rádió kedd délután műsorát, a 117 perc magazin, hallják, Szabó András vagyok. Már egy év eltelt a bejelentés óta, de a kormány azóta sem hozta nyilvánosságra a kompetencia mérések értékelésére vonatkozó terveit. Miután lehetővé tették az iskolák saját hatáskörben érdemi egyen értékeljék a mérés eredményét, a kompetencia mérések már nem tudják betölteni a funkciókat, mert az iskolák eredményei nem hasonlíthatók igazságosan össze. És a telefonban itt van Miklós György, a szülői hang képviselője. Jó napot kívánok! Nem sokan látnak tisztán ebben az egész kompetencia ügyben, de mi volt ezzel a baj, és most mit igazából a következménye annak, amit annak idején a kormányzat nem csinált elég jól?
Hát eredetileg azt mondanám, hogy a kompetencia mérések rendszerével eredetileg nem volt baj, most ezt sikerült elrontani. Tehát régen ez egy tulajdonképpen egy egyedülállónak számító módszer volt Magyarországon, ami arra szolgált, hogy elsősorban az iskolákat értékeljék, tehát nem a gyerekeket egyénileg, hanem az iskolákat lehetett összehasonlítani, és hát ennek alapján, ahol rosszabbak az eredmények, ott lehetett valami fajta változást kezdeményezni. Most eredetileg két évente írtak a gyerekek ilyet, és hát nem igényelt olyan nagyon sok erőfeszítést, tehát hogy két vagy három tantárgyból kellett ilyen tesztet írni. Igazából egy jó ideje elsősorban nem is a teszttel volt baj, hanem inkább azzal, hogy az évek során hát eléggé figyelmen kívül hagyták az eredményeket, azokat a nyilvánvaló problémákat, amiket a tesztek kimutattak. Most néhány évvel ezelőtt a kormány azt gondolta, hogy talán 2-3 évvel ezelőtt azt gondolta, hogy ezt is át kell alakítani. Ami annak az elképzelésnek a része, hogy a jelenlegi a belügyminisztérium által vezetett köznevelési rendszerben hát mindent megpróbálnak minél inkább központilag kontrollálni, számokkal mérni, és a pedagógusokat mindenféle ilyen mutatókkal és hát pénzügyi differenciálással ösztönözni. És ennek lett a része az, hogy a kompetenciaméréseket megsűrítették, tehát most már negyediktől egyedik osztályig azt hiszem minden évben írnak a gyerekek, és jóval többet. Tehát ez gyakorlatban azt jelenti, hogy akár több napot is a gyerekek számítógépteremben töltenek tesztírással, csak hogy mutassam, hogy miről van szó, hát sok iskában nincs is elég számítógép, és emiatt az informatikai órákat addig fel kell függeszteni, tehát teljes abszurdum az egész, ahogy ez meg van szervezve. És hát arra lettek figyelmesek, nyilvánvalóan, hogy a gyerekeknek elmegy itt a kedve, egyen kevésbé töltik ki ezt rendesen, és így az eredmények nem túl sokat mondanak. És hát ekkor találtak a kormányzat, hogy akkor mi azt értékeli. Ő is volt egy ilyen terv tavaly, hogy központilag értékelni fogják ezeket a méréseket. Most hát tehát, hogy magyarán a gyerekek osztályzatot kapnak, ami akár 2 vagy 3-szorosan is beleszámít, sőt, még olyan terv is volt, hogy még a középiskolai felvételibe is beleszámít. Amire aztán tavaly nagy felháborodást lehet, tehát mi is annak idején beszéltünk róla, nekünk is volt ezzel kapcsolatban több mint 20 000-es petíciónk, és végül a kormányzat elállt attól a tervtől, hogy központilag értékelik ezt a kompetenciamérést tavaly, de igazából csak elhalasztották ezt a döntést, tehát nem mondtak le róla, és emellett megengedték az iskoláknak, hogy olyan központilag nincs hivatalosan országos szinten értékelés, de az iskolák saját hatáskörben mégis dönthetnek úgy, hogy osztályozzák ezeket a kompetenciaméréseket, de nem egységesen, tehát az egyik iskola úgy dönt, a másik iskola úgy dönt. Most hát nem lehet belátni, hogyha egy mérés, tehát tulajdonképpen ez egy mérés, ezt úgy hajtanak végre, hogy az egyik iskolában ilyen feltételek vannak, a másik iskolában olyan feltételek vannak, hát akkor az a mérés nem fog igazából jól működni, tehát így nem lehet összehasonlítani az iskolákat. Tehát pont az, amire ezt eredetileg kitalálták, az érvényét veszti. Tehát most az a helyzet idén, hogy a gyerekek írják ezeket a teszteket, napokon keresztül akár, ott szenvednek vele, Először ki fognak jönni mindenféle számok, amik gyakorlatilag semmit nem mutatnak meg. Tehát most egy teljesen értelmetlen tesztelgetés van, amihez hát próbálják a tanárokat is motiválni, és ennek alapján differenciálni a fizetésüket, aminek szintén nincs értelme. Tehát nem lehet igazából ezt figyelembe venni. Tehát persze tudni kell azt is, hogy ezek a kompetenciamérések nem kapcsolódnak szorosan a tananyaghoz. Tehát mindemellett, hogy az egésznek nincs értelme, még a gyerekek is, meg persze a szülők is rosszul érezhetik magukat, mert ugye azokban az iskolákban, ahol ezt értékelik, hogy a gyerekek kaphatnak egy olyan jegyet, egy olyan osztályzatot, amikre úgy érezhetik, hogy nem tudtak felkészülni. Mert egy erre nem lehet felkészíteni. Ezt egyébként a pedagógusok is még idén is visszajelezték, hogy olyan kérdések szerepelnek, amik abszolút nem szerepelnek, nem úgy szerepelnek a tananyagba, bizonyos témaköröket gyakrabban kérdeznek, másokat pedig nem. Tehát, hogy direkt úgy van megcsinálva az egész egyébként, hogy ne lehessen még ilyen előzősen ilyen példasorokat sem megnézni. Tehát gyakorlatilag ugye valakinek lehet, hogy valaki jó tanuló, de ez neki pont rosszul sikerül, vagy valaki rossz tanuló, ez neki pont jól sikerül. Tehát ez egész egy gyakorlatilag totál értelmetlen dolog. És ebben a sajtóközlemény, de arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy az, hogy végül is itt ez az egészet értelmetlenül szenved mindenki, tehát a gyerek, a tanár, a család, görcs, stb. Ennek igazából a választás az oka, mert hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy a kormányzat egy év alatt, ahogy itt a felvezetőben elhangzott, tehát ez már több mint egy éve ki lett találva, a kormányzat egy év alatt nem volt képes megmondani, hogy mik a tervei, sem azért, mert ezt nem bírta kitalálni, mert nyilván tudják, tehát ott a minisztériumban biztos megvannak valahol a számítógépeken,